Most adásban a Sós házas párt. Sósné, Jávorka Gabriella, könyvkiadói szerkesztőt, és Sós Sándor, egyetemi tanár, vallástörténész, istenkereső útjuk különös helyszíneire is elkísérhettük. Folytassuk most a képzeletbeli utazást, és szerezzünk további tapasztalatokat az életükben jelenlévő Isten felismerésére, a vele való elköteleződésre. Több felnőtt megtérővel beszélgettem már, és valahogy mindenkinél megvan az a szakasz, amikor nem tudja meghatározni, hogy mi az, ami történik vele, még azt sem tudja határozottan, hogy ő keres valamit, csak egyszerűen vannak dolgok, amikre jobban odafigyel, vagy arra irányul a figyelme, és aztán ezeknek a sorozata.
Igen.
Eredményezi, hogy bekövetkezik.
Igen, hogy az Isten az megérinti mindenkinek a szívét, akkor is, ha nem tudatos.
Tehát a nagy útkeresésedben Assisi Szent Ferencnél tartottunk, találkoztál a hölgyel, aki zarándok úton volt, és mi történt?
Én akkor mondtam neki, hogy én most úgy érzem, hogy nekem meg kell keresztelkednem, sürgősen keresnem kell egy atyát, akivel
Igen.
beszélhetek, és akkor elmondtam neki a történetet, és akkor már május volt, mondta, hogy akkor szeptembertől kapcsolódjak be, pont fog ő indítani egy hittant, egy liturgiáról szóló hittant, és járjak oda, és akkor egy év után pedig megkeresztelkedhetek. És akkor közben még volt egy esemény nyáron, Lengyelországba mentünk ki, egy barátunknak volt a beöltözés a domonkosoknál Lengyelországban volt a noviciátus, és akkor az út során elmentünk Częstochovába. Tehát tettünk egy kis kitérőt Poznanyba, és Częstochova volt végül az első ilyen zarándokhely, meg Mária kegyhely, amit láttam életembe. És nagyon nagy hatással volt rám. Azóta már többször jártunk ott, mindig nagy tömeg volt, akkor teljesen üres volt, mert pont 3 nappal a második János Pál pápa látogatása után érkeztünk.
Tudod, mekkora szerencs.
Senki nem volt ott. Megérkeztünk este, már meg
Częstochovába úgy érkezni, igen, hogy ott senki ne legyen, senki az volt. Egy nagyon-nagyon különleges kegyelmi
ajándék. Egész Lengyelország rakkóba volt akkor, csak mi nem tudtuk. Igen, és akkor a tárva nyitva volt az összes ajtót a mellék kápolnáknál is. Járt át a szél, és akkor megálltam, emlékszem, és mondtam magam, hogy kicsoda vagy te, Mária, hogy mutasd meg magad nekem, mert én nem ismerlek téged. És akkor éreztem egy ilyen mély békét meg. Hát nem is tudom elmondani. És akkor láttam a falakon az ajándékokat, a sok adományt, és kérdeztem Sanyitól, hogy mik ezek a botók, meg ezüst szívek, meg nem tudom, és akkor mondta, hogy hát ezek mind azok adományozták, akik itt gyógyultak meg, és akkor kérdeztem, hogy hát ennyien meggyógyultak itt? Mondta, hogy nem, sokkal többen. Úgyhogy még ez a Częstochovai út volt az, ami nagy hatással volt rám, és végülis már akkor nyáron elkezdtem misére járni, minden héten ősztől meg itt arra.
Az első szent misédre emlékszel?
Májusban volt, és Ferenciek terén Lorettói litániát énekelnek a szent mise előtt, úgyhogy én a Lorettói litániára érkeztem, és hát gyönyörű volt. Úgy éreztem, hogy ilyen szépet még nem hallottam, akkor el kellett kezdeni utána nézni, mi ez, amit énekeltek, mi az a Lorettói litánia, mi az, hogy litánia. Semmilyen ismeretem nem volt semmiről. Szent misén se voltam. Hát voltam párszor a domonkosoknál, de hát valahogy én utólag úgy fogalmaztam, hogy így homály volt az értelmemen, tehát hogy hiába voltam ott a szent misén, meg a húsvéti szertartásokon, nem értettem meg belőle semmit, mert egyrészt nem ismertem a történetet az evangéliumból, meg Jézus életét, meg nem volt mihez kapcsolnom.
És ez mikor világosodott meg? Mikor állt össze a kép?
Hát akkor, amikor elhatároztam, hogy megkeresztelkedem, akkor fogtam a katekizmust, és végigolvastam. Tehát így hónapokon keresztül olvastam azt a nem tudom, 600-valahány oldalt. Nagyon jó szerintem a felépítése, mert sok idézet van benne, ami így megvilágítja azt a nagyon tömör teológiai, meg egyéb tartalmat. Meg hát akkor már jártam hittarra, igen, és tudtam kérdezni. Akihez először hittarra kezdtem járni, a Kerce Asztrik atya volt, de őt utána hamar elhelyezték, és akkor engem csak megkeresztelték első évben, nem a három szentséget együtt szolgáltatták.
Kit választottál keresztszülőnek?
Egy barátunknak a feleségét, aki szintén a ferencesekhez járt, egy 20 évvel idősebb baráti házaspárt. keresztanyám meghalt néhány éve, a férje az közeli barátunk.
És ők is segítettek?
Zsuzsival nagyon sokat beszélgettünk, igen, igen, igen.
De jó. A keresztségben választottál másik nevet?
Igen, Teréz. Egy héttel később a keresztség után lettem első áldozó, de két évvel később Sanyi együtt bérmálkoztunk. És akkor volt egy katekumán csoport a Ferenciek terén, amit Fejes Antal atya vezetett, és oda jártunk. Tehát az ezután a első hittan után egy két éves katekumenátus volt, és akkor a végén volt a bérmálás.
Ezt már együtt.
Igen, és akkor már házasok is voltunk, mert egy évvel korábban összeházasodtunk.
Hányban volt az esküvőtök?
2004-ben.
Az is a ferenceseknél?
Igen.
Igen, de érdekes volt, hogy aztán azzal, amikor a ferencesek közel jutottunk, utána majdnem minden oda kapcsolódott a pesti ferences templomhoz. Tehát a házasság, a bérmálkozás, a hittan, aztán nagyon-nagyon bevonottunk ott a templomnak az életébe, a közösségnek az életébe, tehát a minisztrálásnak a rendszeres végzése, illetve egy ferences hírlevél szerkesztői munkát vállaltunk ott, illetve szerzőként is évekig csináltuk. Úgyhogy nagyon mély kapcsolat alakult ki a ferences közösséggel. És hát tulajdonképpen ott alapozódott meg, ami a világi rendi hivatásnak az alapja volt, hogy aztán tényleg ez egy igazi teljes elköteleződés legyen. Nem csak egy érdeklődő vagy egy odacsapódó státusz, hanem tényleg egy tudatosan kimondott igen a ferences életmódra.
Térjünk vissza a bérmálkozásra.
2005-ben bérmálkoztunk.
Milyen bérma nevetek
lett? Mária lettem.
Mária lettél?
Én meg Bruno.
Bruno.
Kölni Bruno, egy kartúzi.
Bocsánat, hogy derűsen fogadom a névválasztásodat. Mesélj.
Nagyon-nagyon megérintett a Bruno-nak a története, illetve a kartúzi rendnek egyáltalán a lelkiség, amivel ugye fizikailag nem kerültem kapcsolatba, mert legkevésbé megközelíthető rend nyugaton, de még annak idején, még a főiskola éveiben olvastam Walter Nigg-nek a Szerzetesek titkai című könyvét, és ott találkoztam először Bruno-nak, illetve Kartauznak a történetével, és hát az lenyűgözött.
Kartauzból csak úgy tudom, egy kiválasztott ember mehet ki a világba, ugye?
Igen, igen, igen. De van egy nagyon-nagyon szoros kapocs, ami összeköt azért a monostorral a likőr. A sárga és a zöld likőr, ami hát ugye egy csodálatos termék. Hát tulajdonképpen nagyon-nagyon megérintett ez a fajta teljesen Istennek szentelt életnek a képe, meg gondolata. És hát ugye Atoszon azért ez amennyire lehet közel kerültem.
Fatimai jelenések voltak rám nagy hatással, és Lucia szerettem volna lenni. Sokat imádkoztam Luciához, meg hát segítségemre is volt sok mindenben, és végülis egy ilyen imádság alkalmával jött az a gondolat, hogy Mária legyek, hogy az égben a szentek mind Máriát nézik, hogy ő a legnagyobb közülük, és azért ne Luciát válasszam, hanem Máriát. Úgyhogy
gyönyörű történet.
A fatimai jelenések miatt választottam őt.
A bérma keresztszülők azok kik lettek?
Én bérma keresztanyámnak a Sanyi barátjának az édesanyját, aki a domonkosokhoz
járt,
őt kértem meg.
És a tiéd?
Neked az Ilon a Ferenciek
teréről. Egyik hölgy, aki ott minisztrált a templomban. De egyébként az is egy nagyon érdekes csavar volt az egész történetben, mert őtől pedig kaptam egy skapulári érmet, amivel aztán eljutottam a kármelitákhoz. Igen, és hát aztán, amikor a kármelitákhoz eljutottam így, akkor pedig ott megismerkedtem Juvelán atyával a pesti közösségből, aki aztán nekem a lelki atyám lett évekig, tulajdonképpen haláláig.
És hogyha azt nézzük, hogy domonkosok, az atoszi szerzetesek, aztán a kármeliták közülük, melyik volt a legmeghatározóbb, vagy mi más miatt volt meghatározó nem az lehet, életedben?
Nem lehet így fölállítani egy rangsort. Tehát inkább azt lehet mondani, hogy mindegyik hogy más szeletét mutatta meg ennek a megszentelt életnek, amit éltek, más hangsúlyokkal. Ugye azt elfelejtettem mondani, hogy aztán volt egy görög barátunk, akit ott kint ismertünk meg, aki akkor a papságra készült, és meghívtuk Magyarországra, és hát ő is egy nagyon érzékeny lelki ember volt, és dermedten mondta Nagymaroson, hogy ilyet, mint amit Magyarországon érez, ilyet csak Atoszon érzett.
Komolyan.
Szűzönyi országa.
Marosra vittétek őt az ifjúsági találkozóra,
igen,
vagy?
Igen, meg ott kirándulni, de az volt a tapasztalata, hogy egy ilyet, amit itt Magyarországon érzett, ez csak Atoszon érezte.
Jé, milyen különös, ugye, hogy mennyire természetes nekünk az, ami van.
Igen. De hát tulajdonképpen tényleg mindegyik abból a végtelen lelki kincsből egy-egy sugarat mutat meg.
Én úgy szoktam így magamnak megfogalmazni, olyan számomra a hit meg a kereszténység, mint a lélegzetvétel, tehát hogy így mindennel ezt szívom magamba, hogy igazából nem is tudom, hogy 30 évig, hogy tudtam levegőt venni, vagy hát nem is tudtam. Tehát, hogy annyira más kereszténynek lenni.
És akkor, amikor megtértél, foglalkoztatott az, hogy esetleg a szüleid, vagy a rokonságod, vagy bárkid megismerje ezt a vallást? Nem az, hogy konkrétan te megtérítsd, hanem hogy egyáltalán
ez nagyon nehéz kérdés, mert családot így direkt evangelizálni, az nagyon nehéz. Inkább csak mindig mondtam, hogy hol jártam, mit láttam, kivel találkoztam. Aztán, hogy ebből őket mi érinti meg, ez már nem az én dolgom. Tehát a Jóisten mindenkit vezet a saját útján, van, akit az utolsó percben fordít magához.
Volt egy nagyon érdekes történet, amit ez az ortodox barátom mesélt, hogy ő egy franciaországi kolostorban élt, egy hosszú évekig ott volt egy nagyon szép, nagyon nagyméretű ortodox kolostor, és akkor egyszer stoppolt, és felvett egy ember, és akkor kérdezte, hogy hova megy. És hát mondta neki, hogy ide az ortodox kolostorba, és akkor várjon azt, hogy meséljek magának valamit. És kiderült az emberről, hogy az egy francia férfi volt, aki ateista volt, liberális eszméket valló ilyen kommunista szimpatizáns és súlyos drogfüggő. És hát amellett filozófiával foglalkozott, és a keresztény barátai irritálták. Hát mit magyaráznak ezek? Nekem elegem van belőlük, és hát hogy a racionalitás mit csináljon? Kitalálta, hogy vesz egy evangéliumot, elolvassuk, és megcáfolja ezt a sok marhasságot, és bement a könyvesboltba, megvette a evangéliumot, kinyitotta Máté evangéliumánál a nemzetségtáblán, és az végigolvasta, és amikor végigolvasta, megértette, hogy ez az Isten szava, és az Isten fia Jézus. Becsukta a könyvet, elment, megkeresztelkedett, minden bűnét megbánta, és most abban a kerületben a francia rendőrségen a drog problémákat kezelő osztálynak a vezetője.
Amikor az ember egy ilyen történetet hall, akkor azt mondja, hogy hihetetlen. És tényleg igaz az, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek.
Atoszról volt még egy csodálatosan szép történet, hogy volt egy Tesszalonikában élő hölgy, aki hát ez volt élete nagy bánata, hogy nem juthat be Atoszra. Azért meg kell jegyezni, hogy vannak olyan szigetek, ahol csak női monostorok vannak, és oda meg férfi nem léphet be. Ezt nem ismerik annyira, de hát azért egyensúly van. Na de őt ez bántotta, hogy Atosz nem láthatja, mint nő. És körülbelül mondta, hogy hát imádkozott a szűzanyához kitartóan évekig, hogy segítsen rajta. És mondja, hogy egyszer az történt, hogy egy szabályos középkori típusú elragadtatásba esett éjjel, a kézen fogta a szűzanya, és a levegőbe repülve elvitte Atosz fölött, és látta a szerzeteseket, ahogy imádkoznak egyenként, hogy ki mennyire lángoló lelke, ki kevésbé, mint ahogy mondjuk a Szent Imre legendát olvassuk, csak ez most történt meg, mondjuk egy 20 éve, és akkor reggel azonnal kikelt az ágyából, elrohant egy könyvesboltba, és megvett egy ilyen nagy albumot. A szerzeteseket nem szabad fényképezni, hanem csak a saját
most
fotósuk.
Sem.
Hát van egy fotósuk, akik fényképezheti őket, és azért, hogy ne zavarják a élőket, viszont ezeket a albumokat, amit hivatalos fotósok készítenek, kiadják, és akkor megvett egy ilyen albumot, és lapozgatta, és mondta, hogy őt is láttam.
Úgyhogy
tényleg nagyon nagy hiba az hinni, hogy az Isten az elhagyná a világot, vagy az embert, de hogy hagyja el. Minden emberrel ott van, csak hát inkább az embernek ezt meg kell tudni érteni, és engedni azt, hogy az Isten működjön benne. Hát igaziból ez az út, ami az ember számára egy nagyon fontos dolog. Meg hát a másik az tényleg, hogy a modern világ olyan, hogy nagyon nehéz, nagyon, nagyon erősen, nagyon élesen megpróbál a lelki dolgoktól elválasztani, illetve olyan nyomás van az embereken, ami talán még a világon soha nem volt. Hát a modern világnak az életmódja is, hogyha most a fölgyorsult világot nézzük, hát nyilván egy ördögi dolog egyfelől, de a másik oldala meg az ellenpólusa, hogy ahol a bűn túláradott, a kegyelem még nagyobb lesz. Szintén egy atoszi atya mondta ugyanerre a kérdésre, hogy akkor hogyan beszéljünk Jézusról, hogy legyél készen arra, hogy amikor kérdeznek róla, akkor felelj.
Nagyon szép, és nagyon mély igazság van benne. És te hogy lettél kész?
Hát... Nem tudom, hogy kész vagyok.
Ez egy folyamat mindenki hát, életében.
Nincs, igen, a földön nincsen vége ennek a dolognak. Tulajdonképpen egy az ember visszajut oda, hogy magának az evangélium szónak a jelentése, hogy ez egy örömhír. Azt az örömöt mesélik el az apostolok, amit ők is átélnek, hogy Jézus föltámadása az mindenki számára mit hoz el. Megint csak egy atoszi élmény volt, hogy eljutottunk a Szíropotámú monostorba, ahol a Szent Keresztnek a ortodox világban megmaradt legnagyobb darabját őrzik, és ott az erekékért felelős szerzetes, az kiderült, hogy egy kiváló focista volt, mielőtt a szerzetesi közösségbe lépett volna, és a Puskást ismerte még a Panathinaikos edzőjeként, és hát hogy mert magyarok, na hát akkor gyertek, és 5 percen belül ott volt a kezembe a Szent Kereszt erekje, és akkor, hogy ott tartottam, akkor mondta, hogy vállamra tette a kezét, és azt mondta, hogy mondhatjuk, hogy Jézus meghalt értünk, de azt kell mondani, hogy értem. Hogy az a személyiség, az Istennek az a személyes szeretete, ami minden embernek a sajátja. Tehát ő tényleg személyként szeret minket, nem tömegbe. És ismer minket, mindannyiunkat, függetlenül attól, hogy milyen állapotban élünk. Tehát azt a szeretetet, azt nem lehet elmondani, vagy kifejezni. Tulajdonképpen szavak azért nem alkalmasak, hogy ezt kifejezzék, csak segítenek eljutni valameddig.
Titeket segített a hitetek elmélyítésében a kettőtök ismerettsége? Tudtatok a hittel kapcsolatos élményeitekről beszélgetni? Vagy egyedi utatok volt, és nem beszéltétek át?
Külön út, de viszont megbeszéltük, hogy ebben nem lehet beleszólni, nem lehet sietetni, ez tényleg az mindenkinek az a saját élete. Viszont a másikat látva az egy visszaigazolás is, meg egy öröm is.
Végül is kis fáziskéséssel, és teljesen külön úton jártunk szerintem, de ez jó, mert hogy minden ember önálló személy meg a saját útján kell, hogy megtalálja.
De mi még szintén érdekes, hogy magában ebben a ferences világi közösségben, ahol most vagyunk, ott nagy része a csoportnak tényleg felnőtt megtérő. Tehát nagyon-nagyon hasonló élményeknek a kapcsa köt össze minket.
Mikor határoztátok el, hogy a tagjai lesztek a ferences világi rendnek?
Ebbe belenőttünk tulajdonképpen tényleg ezzel a ferences élettel. Ez egy ilyen szép lassan kialakuló, de teljes biztonsággal kialakuló. Tehát nem egy ilyen hirtelen elhatározás volt, hanem egy evidencia tulajdonképpen. Inkább az volt egy érdekes, hogy ennek a módját hogyan találjuk, még milyen konkrét lépésekbe történjen ez.
Annyi fiatal volt, aki érdeklődött a világi rend után, hogy végül is egy külön csoportot alkottunk, de hát külön nem lehet ferences világi rendi közösséget létrehozni, hanem egy meglévő közösséghez kell becsatlakozni. Általában az van, hogy van egy közösség, ahova érkezik egy-két érdeklődő, és akkor azt befogadják, meg van a képzés, a fogadalmaknak a rendje, de mi meg annyian voltunk egyszerre, hogy szinte már többen voltunk, mint egy meglévő közösség. Végül is a Mária Besnyői ferences világi rendi közösség fogadott be minket, talán 8-an voltunk akkor, és Besnyőre is lejártunk, meg a Ferenciek terén is volt találkozónk, és ez máig így van, hogy két helyszínen találkozunk, de egy közösség vagyunk.
A világi rendhez tartozás mivel jár?
Közösségi élet a legfontosabb, egy megtartó erejű közösséghez tartozunk. Egyébként pedig mindenki a saját foglalkozása, életállapota, hivatása szerint él, dolgozik, gyereket nevel, vagy nyugdíjas.
És milyen fogadalmat tesz?
Az evangélium szerint életre teszünk fogadalmat. Szent Ferenc nyomán az evangélium szerint szeretnénk élni. Havonta 2 alkalommal találkozunk mostanában, mert van egy Mária Besnyői, meg egy pesti találkozónk.
Mária Besnyőn is volt különös élményetek az izanyával?
Persze, hát eleve maga az a templom egy csodálatos. Aki ismeri, vagy aki látta, azt tudja, hogy építészeti.
Loretói kápolnája.
Igen, egészen különleges, hogy 2 egymásra épülő templom.
Igen.
És Mária kegyhelye között is ez egy különleges dolog, hogy amit említettél, hogy 2 kegyszobor is található egy templomon belül, ami... Ugye a történet egy nagyon érdekes dolog, hogy a kis szobrot ezt úgy kiássák, ami nagyon hasonlít a talán nem szokták ezt tudni, de a guadalupei
szüzenyelnek
az eredete, ugye egy ugyanilyen eseményre megy vissza. Úgyhogy hát tulajdonképpen tényleg azt lehet mondani, hogy a szűzönye is őrködött az egész hivatásunk fölött, és finom jeleket mutatott erre, hogy anyai kézzel irányít. Nem mi választottuk, hanem ő választott minket.
2004-ben a házasság kötéssel mennyiben változott az életetek?
Hát alapvetően.
Tényleg tudatosan készültünk rá, meg úgy éreztük, hogy akkor most készen állunk rá, hogy házasság az egy szentség, tehát nyilván ezt nem lehet elkapkodni, vagy meggondolatlanul felvenni, és akkor addigra megértünk rá. Aztán végül is tényleg megtörtént. És mi csak a Ferenciek terén.
Hát én nagyon erősen éreztem a szentségnek az összekötő erejét. meg a megtartó erejét, meg azt, amit kimondunk így a házassági esküben is, hogy ez így egy végleges elköteleződés, és akkor akármi történik, ez most már így marad életünk végéig, és ez szerintem egészen más távlatokat ad egy kapcsolatnak. Tehát egy sokkal nagyobb biztonságérzetet, meg hát felelősséget is, hogy úgy kell élnem mostantól, hogy nem csak önmagamért vagyok felelős, hanem a másikért is. Meg hogy ami velem történik, az abszolút kihat a másikra, hogy a konfliktusainkat úgy kell rendezni, hogy az mindkettőnknek jó legyen.
Vannak egyáltalán konfliktusaitok?
Mindennapi konfliktus szerintem mindenkinek van. Ugye nagyon fontos, hogy például egy párkapcsolati problémában nem szabad elfolytani a dolgokat. És egyik lelki vezetőnek volt ez a nagyon kiemelt tanácsa, hogy idegent meg nem nagyon szabad bevonni. Azt lehet mondani, hogy az ember ebbe is fejlődik, meg rutint is szerez. A szentségnek a misztériuma az embert áthatja, átformálja.
Mikor kaptátok az ajándékot a Jóistentől, a kislányotokat?
2010-ben született.
Őt hogy nevelitek?
Hát jön velünk mindenhova.
Viszitek picikora óta?
Igen. Hát nekünk ez az életünk része, és az ő életének is része, tehát én úgy nem gondolkodom azon tudatosan, hogy lesz belőle jó vallásos ember, hanem egyszerűen így éli velünk a mindennapokat, és végül is így találkozik azokkal a dolgokkal, meg azokkal a tapasztalatokkal, amikkel mi is. Nem is tudom, hogy lehet máshogy gyereket nevelni. 3 évig otthon voltam vele, és akkor utána ment óvodába.
És most már iskolás.
Most már iskolás.
Milyen iskolába jár?
Önkormányzati iskolába jár, de jár hittalra, óvodába is már járt hittalra. Misére jár minden vasárnap, neked a közösségi alkalmaink közül is elég sokra. Zarándoklaton voltunk együtt tavaly Olaszországban, a közösségünkkel 5 gyerek volt összesen. Megyünk idén is. Mivel ő nem katolikus iskolába jár, ezért elég sokszor találkozik azzal, hogy valaki nem hívő. Például jött az egyik nap, hogy hát az ő barátnője nem jár misére, és nem ismeri a szűzanyát is, hogy ez hogy lehet. És akkor erről is beszélgettünk, hogy hát nem mindenki olyan szerencsés, hogy megismeri, de hogy a szíve mélyén mindenki hívő. Tehát az ő szintjén lehet így a dolgokról beszélni, és mondom, hogy te nyugodtan meséld el, hogy te voltál misén, hogy mit láttál.
De jó.
Fontos, hogy a szülők átadják a saját tapasztalataikat a gyereküknek. Tehát ez nekem például nagyon hiányzott, és én majd szeretném így a lányomnak átadni, hogy bizonyos helyzetekben mit tapasztaltam. Tehát nem biztos, sőt valószínűleg, hogy neki nem így lesz meg vele, nem úgy fog történni, de hogy fontos, hogy halljon történeteket, meg a másik, hogy lásson jó házasságukat, hogy milyen egy működő jó házasság, hogy milyen egy apa, milyen egy anya, milyen egy feleség, egy férj.
Az nagyon fontos tudatosítani, hogy nem egy szenvedély, vagy egy érzelmi döntés a házasság. Sokkal mélyebb. Hát egy misztérium, hát a 7 szentség egyike. Az egésznek a kulcsa az Istennel való kapcsolat. Nagyon fontos az ember számára, hogy a Jóisten fele nyitott legyen. Hogy ezt valahogy magába ki tudja művelni, hogyha őt megszorítja az Isten, akkor ezt a szót meghallja, és arra választ tudjon adni, illetve követni tudja azt, amire a Jóisten őt hívja. Tulajdonképpen egy nagyon érdekes tapasztalat ez az életemnek, hogy a Jóisten egy végtelenül udvarias valaki. Tehát az ember szabad akaratát nem sérti meg. Azt a nagy szeretetet, amivel elárasztja ezt az ember, meg kell, hogy érezze, át kell, hogy élje, és aztán válaszolnia is kell rá, de ez lehet egy hosszú folyamat, de lehet egy pillanat műve.
A Gabit Isten ajándékának tartod?
Persze.
És viszont?
Igen.
Ettől szebb záró szó nem kell. Kívánom, hogy maradjatok meg egymásnak ugyanilyen szeretetben. Nagyon szépen köszönöm, hogy a beszélgető társatok lehettem.
Mi is köszönjük.
Köszönjük szépen.
Mára búcsúzom a kedves hallgatótól, akinek megtisztelő figyelmére 2 hét múlva pénteken, ugyanebben az időpontban, 8 óra 30 perckor ismét számítok. Akkor Lothringer Éva, szociális nővér, családterapeuta lesz a vendégem. Szeretettel várja Önöket akkor is a rádiókészülékek elé, Csegezi Mária. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
otthon a családban.
Csegezi Mária beszélgetett hitről, szeretetről, elköteleződésről és a családról.
Híreim következnek.
A mikrofonnál Stasznyás